Jó napot kívánok! Peren tartásban folytatjuk a illetékes bíróság témája, és amiről fogunk most beszélni, ez az a kérdés, hogy pontosan az a téma, hogy mikor van kivétel, amikor eltérünk attól az alapelvtől, hogy a felperes megy az alperes helyére. Ugye, az esetben két külön városban laknak, akkor a felperes megy az alpereshez. A kivétel, ami írja a Shulchan Aruch, az abban az esetben van, amikor a szülő és a gyerek között van a per, ennek a kivételnek semmi köze a lényegében nem a perrendtartásból származik, hanem egy teljesen másik előírásból származik, és az pedig ami a 10 parancsolatban is benne van, Mózes második könyvében, a tiszteld atyát és anyát. Ebből következik az, amit a Shulchan Aruch ír, hogy ha az apának van egy követelése a fia ellen, akkor elvileg neki kéne menne a fia után, de ebben az esetben nem így van, hanem a fiú jön az apja helyére, annak ellenére az alperes. De itt egy dolog van. Miért van ez így? Ugye, mert a gyereknek tisztelni kell a szülőt, és ezért neki segítenie kell, hogy az apjának nem legyen szükség utazni, ami fáradozást jelenti, és ilyesmi. Igen ám, de ez nem csak fáradozásból áll, hanem itt költségek is vannak. Jó, ha 1 kilométerrel arrébb két kis falu mellett, akkor nem merül fel annyira a költség kérdése, de ha egy messzebb dolog van, egy hosszabb út, repülés, vagy ilyesmi, akkor kiállja a költséget. Ha megint azt kell nézni, hogy mit ír a Shulchan Aruch arról az előírásról, hogy tisztelni kell a szülőket. Mert azt már mondtunk, hogy amikor a felperes megy az alperes helyére, akkor az alperes nem állja a költséget, hanem te akarsz perelni, tessék eljönni, és állniad kell a saját magadnak a költséget. Ebben az esetben, amikor a gyerek azért el kell mennie a szülőhez, a szülővárosában, mert neki kell tisztelni a szülőt, akkor az a kérdés, hogy kiállja a költséget. És ez az az előírás, hogy tiszteld apád és anyád nem jelenti az, hogy költséget is kell vállalni. Akár mit kell tenni a szülőnek, az a szülő pénzéből. Ami azt jelenti, mondjuk például vegyünk azt, amikor a szülő nagyon szegény, akkor természetesen a gyereknek mindent meg kell tennie, de a szülő etetni a szülőt. De nem kell a saját zsebben nyúlni, hanem azt kell nézni, hogy milyen anyagi források állnak a szülő számára, és azt használni. Ha már arról van szó, hogy a szülő nagyon szegény, akkor ez másik előírás. Az az előírás, hogy adakozni kell. Csak az adakozásnak vannak más törvények. És ugyanis ebben az esetben a fáradozást neki kell vállalni, ő teszi meg a hosszú utat, de a költséget azt a szülőnek kell állnia. Természetesen a Shulchan Aruch konkrét azt mondja, ha az apa perli a gyereket, ugyanez természetesen az anyára is vonatkozik. Sőt, van egy olyan vélemény is, hogy mivel írva van, hogy a testvérnek kell tisztelnie az idősebb testvért, akkor esetleg ő rá is vonatkozik, csak erről van két vélemény, hogy a testvérnek csak a legidősebb testvérét kell neki tisztelnie, hogy minden testvér, aki idősebb nála. És akkor ettől függ a mi esetünkben is, ha a testvérek között van a per. Most valójában az nem is annyira kivétel. Miért nem annyira kivétel? Mert ha a szülő perli a gyerekét, ez nagyon kivétel, nem? Rosszul mondom. Ez egy nagy kivétel. Amikor a szülő perli a gyerek, akkor elvileg a szülő ment volna a gyerekhez, és akkor fordítva, nem? Elnézést. A érdekes dolog az, hogy amit az egyik könyvben írtam, ugyanaz többször hivatkoztam az Izrael állami rabinátus perentartási rendeletekre, és itt van egy ilyen kis vita, kis félreértés. Az 1978-as kiadásban oda volt írva ehhez a rendelethez, hogy a mostani kiadásban, az a 11-esben, ez a rendelethez, hogy a gyerek megy a szülő után, oda van írva, hogy ezt visszavontak. Úgy jelent meg. De később, 1981-ben, 78-at mondtam, ugye 78 kiadásban oda volt írva, egy lábjegyzetet, ezt ki visszavontak. Aztán a 81-esben, nem, a 81-esben volt valami per, és azt kapcsán felmerült ez a kérdés, de azt mondta a legfelsőbb rabinátusi bíróság, de senki nem vonta vissza, ez nem stimmel. Ez ugye érvényben van, mint karában is. Erre azt írja ez a professzor Sohatman, hogy tényleg nem érti, hogy miért vonnának ezt vissza, mert ez egy olyan előírás, ami abból vonatkozik, hogy tisztelni kell a szülőt, és akkor most miért vontak volna vissza? Ugye azokat lehet visszavonni, amit a rabinátus létrehozott, amiről beszélünk már többször, hogy hivatalos legyen, és legyen egy rend, aminek egyértelműen a Shulchan Aruchból származik, akkor most miért vonnának vissza? Erre azt mondom, tényleg nem logikus. Érdekes az, hogy ebben a kiadásban, ami nekem van meg, ami az 1993-as, ott megint belenyúltak a szövegbe, és itt az van írva, hogy a gyerek megy a szülő után, arról, hogy ki állja ennek a költséget, azt majd a Bézdin bíróság fog dönteni. Hogy tényleg a felperes állja a költséget, vagy nem, ezt teljesen nem értem. Ami azt jelenti, hogy azt, mit vontak vissza, vagy pontosabban félig vontak vissza, az a rész, hogy a költségednek az apjának kell állnia. És miért mondtak, hogy ez nem biztos, hogy ezt még a bíróság fog dönteni, nem értem, mert a Shulchan Aruchban benne van, hogy a gyereknek nem kell tisztelni a szülőt, a saját költségén, hanem a szülő költségén, és ezt nem értem, de hát ez van írva. De ez kapcsán még egy másik előírás is, hogy a szülőnek van valami pere egy harmadik emberrel, akkor a gyereknek kell vállalkozni arra, hogy ő elmegy a szülő helyett. Ugye egy másik város van, akkor azt mondja a szülőnek, tessék csak neked fizetni a költséget, és én megyek el helyetet. Most mivel ez az egész előírás, amit most mondjuk, hogy a gyerek megy a szülő után, mert ez a gyerek köteles a szülőt tisztelni, akkor a kiskorú gyerek esetében az nem érvényes. Mert a kiskorú gyerek az még nem képes ő még nem képes vállalni semmit, ezért nem lehet ő neki megparancsolni bármit, és nincs parancsolat, akkor a szülő megy a gyerek után. Szóval ez az alapelv a szülő és a gyerek között. Hasonlóan írva van a Shulchan Aruchban, Shulchan Aruch kommentátorja erre alapján. Tehát ugyanúgy, mint ez a szülő és a gyerek között van ez az előírás, ugyanígy egy mester és tanítvány között. Azt mondja, a rabbinak van egy tanítványa, és akkor ugyanígy írva van, hogy a tanítványnak tisztelnie kell a rabbi mesterét, akkor a per van a tanítvány és a mester között, akkor a tanítvány megy a rabbi után, és nem a rabbi megy a tanítványa után. De erre az van írva, hogy ez csak olyan mester, mert elvileg van az, és Shulchan Aruch különbséget tesz, azt mondja, elvileg az embernek meg kell tisztelni, mint rabbi mester, mindenkit, aki csak valamit, akitől valamit tanult. Ha valamit tanult, akkor ő már mester. Valakitől sokat tanult, vagy valakitől kevésebbet tanult. Mindenkit meg kell tisztelni. De a Shulchan Aruch mégis különbséget tesz az a tanár, akitől főleg tőle tanult, és olyanok, akik csak kicsit tanult tőle. És erre azt írja a másik kommentátor itt a Shulchan Aruchban, hogy ez az előírás, hogy menni kell a szülő után, a mester után, ez csak az olyan mester kapcsán, akitől nagyon sokat tanult. Akitől főleg tőle tanult. Hébre az úgy szól, mint Rabó Muvát. Az inti, ez az ő legfontosabb tanára, és valószínűleg ugyanígy, mint a szülő esetében a költséget a mesternek kell állnia kell, mert ugyanígy a gyereknek nem kell tisztelni a szülőt a saját pénzéből, akkor a tanítványnak se kell tisztelni a rabbi mesterét a saját költségéből. Felmerült az a kérdés, hogy mi van férj és feleség között. Talán itt is van egy olyan alapelv. És erre van az a vélemény, aki azt mondja, hogy igen, hogy mivel a feleségnek tisztelnie kell a férjét, akkor ezért, ha per van férj és feleség között, akkor a feleségnek mennie kell a férjé városába. Természetesen arról van szó, hogy már nem élnek együtt, de még nem váltak el. Mert a halakha szerint férj és feleség az akár mennyi időre külön élnek, amely nem volt meg a hivatalos vallási vállás, akkor az még számít férj és feleségnek minden szempontból. És mivel a feleségnek tisztelnie kell a férjét, ezért ebben az esetben is, ha a férj beperli a feleséget, akkor a feleség jön ide. De ez ellen nagyon sokan nem értenek egyet ezzel. Miért? Mert is több ér van, az egyik ér, hogy többen is idéznek, ugye az az előírás, az az elv, ami a Zsoltárok 48-14-ben is található, hogy egy nőnek a tisztelete otthon van, és ezért ha a férje akarja beperelni, és lényegében ezzel akarja elhozni otthonáról, hogy jöjjön el egy másik városba, ez nem megy, mert ezt egy zsidó nővel, a feleségével nem teheti ezt meg, hanem ebben az esetben a férj megy a feleség után. Erre egy másik érvelés, ez a Feinstein rabbi New Yorkban azt mondja, az igaz, hogy a feleség megtisztelnie kell a férjét, ugyanígy fordítva is írva van, az a férj megtisztelnie kell a feleséget. Akkor most miért erősebb ez a rész, mint az a rész? Én azt mondom, még tovább. A férj inkább neki sokkal könnyebb az egész pereskedés, mint a nő. A nő nem annyira megszokott, ugye abból indulunk ki, hogy még nem a mai felfogás szerint, amikor a nők dolgoznak, amikor régebben a nők nem voltak benne ilyen a munkában és ilyesmi, akkor neki nagyon idegen ez az egész bíráskodás és mi, és neki ilyen szégyeli magát. A férj neki ez egy mindennapi dolog, és akkor meg pláne, hogy emiatt inkább jöjjön el a férj a feleség városában, és nem fordítva. Összefoglalva, hogy lényegében két esetben van az, amikor valójában a alperes megy a felperes után, ez a szülő a gyerekével szemben, és a tanítvány a mesterével. Mert ez egy nagyon különleges tisztelet. Annyira, a Talmud azt mondja, hogy a szülőnek a tisztelete, a mesternek a tisztelete, az majdnem egy szinten van, mint az örökévalónak a tisztelete. De más esetben, mikor tisztelni kell egy másikat, például írva van, hogy minden tóra tudóst kell tisztelni. És van ez olyan előírás is a sohanárokban, hogy tárgyalás során akkor van az az eset, amikor a bíróság nem a helyén tárgyalja, hanem eljön kihallgatásra a tóratudóst az ő lakására. Ez még abban a városon belül. De az, hogy nem az alperes városában megy a tárgyalás, erről szó sincs. Hiába meg kell tisztelni minden tóratudós, meg kell tisztelni minden idős ember, meg kell tisztelni sok mindenkit, de nem találunk, hogy kivétel lenne a illetékes bíróság kapcsán, azt mondjuk, hogy mindig az alperes helyen kell, hogy legyen a tárgyalás. Ez kapcsán felmerül az a kérdés, hogy mi van akkor, ha egy férj és feleség pereskednek, mert a feleség elhagyta a közös lakást, elment egy másik városban, és pont erről szól a pereskedés, hogy most helyesen tette, vagy nem. És erre nagyon könnyen lehet mondani, és mindjárt fogunk beszélni erről részletesebben, nagyon könnyen lehet azt mondani, hogy mivel ők közösen úgy döntöttek, vagy talán mikor házasodtak, már ez volt a döntés, hogy itt is ebben a városban fognak lakni, akkor nem helyes, ha ő elmegy, de mindenképpen ez az ő lakhelyüket is itt kell tárgyalni. De nem abból a szempontból, hogy most a férnek a tisztelete az, hogy itt kell tárgyalni. Az, hogy közös megállapodás volt, hogy itt a központjuk, és itt a központok, ahol itt van a tárgyalás. De nem abból a szempontból, hogy a férnek a tisztelete. Most tényleg beszéljünk egy kicsit erről a kérdésről. Csak ehhez azt kell tudni, ugye eddig főleg a tárgyalások, amiről beszéltünk, a pereskedések, azok mind arról szóltak, hogy pénzügyi követelés. Alperes, felperes, és egy pénzügyi vita alakult a kettő között, és mivel külön városban laknak, akkor az a kérdés, hogy most hol legyen a per. De ma a legtöbb, talán a legtöbb ügy, ami jön a rabinikus bíróság előtt, az nem elsősorban pénzügyi dolgok, hanem inkább házasság, válás és ilyesmi. Most a kérdés az, hogy az előbb elhangzott részletesen is beszéltünk már róla, az az alapelv, hogy a felperes mindig megy az alperes városában, és az az illetékes bíróság, ez csak pénzügyi dolgokban érvényes, vagy bármilyen per. Ha arról van szó, hogy válni akarnak. Csak egy kérdés, hogy most ki megy, kinek a melyik város az az illetékes bíróság. Lehetne azt mondani, ugye arról beszéltünk, hogy több magyarázat van arra, hogy miért az illetékes bíróság az alperes helyen van. Az egyik magyarázat arról szól, hogy mindig aki követel, neki kell bizonyítani. És aki követel, azt jelenti, neki kell létrehozni a pert, neki el kell menni a bíróságra és bizonyítani, addig nem lehet az alperest ide szólítani. És ezért neki el kell mennie a alperes városába. Ha ez az alapelvét, akkor ha vállásról van szó például, akkor ez az egész dolog nem áll meg a helyet, mert vállás esetében, vagy bármi más kérdés, amikor valaki felteszi egy kérdés a rabinak, akkor nincs olyan, hogy be kell bizonyítani. Felteszi a kérdés is, 50-50%. És ezért, ha ez lenne a fő magyarázata ennek az alapelvnek, akkor ez csak pénzügyi kérdésekben lenne érvényes. De erre a Shulchan Aruch kommentátori azt mondanak, hogy nem ez a fő magyarázat, hanem a fő magyarázat, hogy az alperest akarnak itt védeni, nehogy az legyen, hogy valaki vissza fog élni, és azt is fog indítani egy perc, csak azért, mert tudja, hogy az alperes nem ér rá, és inkább ilyen egyezés lesz bíróságon kívül, vagy hasonló. Ez bármilyen más esetben is lehet, az azt is lehet, hogy az ember elindít egy vállást, mert itt meg gondolja, hogy az alperes ebben az esetben könnyebb lesz vele tárgyalni bármiről, mert ő nem ér rá most a másik városba menni. És ezért ez a dolog, hogy az alperes helyre kell menni, ha ez a magyarázat, hogy ne tudja az ember visszaélni és indítani pereket, ez még ebben az esetben is érvényes. Most, nézzük meg az az eset, egy konkrét eset, ami meg is történt, hogy Kanadában élt egy házaspár, és a férj elhagyta a közös lakást, elment Izraelbe, azt beperelte a feleségét, akkor ebben nincs kérdés. Miért nincs kérdés? Mert a közös lakás az Kanadában volt, és akkor milyen joggal tudja az a felperes mondani, hogy jöjjön el ide. Ebben nincs kérdés. Nézzük meg a másik oldal, hogy mi van akkor a feleség elhagyta a közös szerinti a feleség elhagyta a közös lakást, és ő ment külföldre. Ugye az előző eset az volt, hogy a férj jött máshonnan ide, és erre azt mondja, hogy neki nincs joga, mert nem itt lakta. De amikor ez egy másik konkrét eset, hogy a feleség elment külföldre, és akkor a kérdés, akkor most a férj mit tud tenni? Az izraeli rabinátusnak a peremtartási rendeletekben az van benne, hogy ha házasságon belül, házaspáron belül van egy per, akkor oda mennek az utolsó lakhelyük, az az illetékes bíróság. Érdekes, hogy az eredetiben, ezt olvastam, hogy az eredeti úgy hangzott volna, ha az utolsó lakhely az egy közös megegyezésből volt. Ami azt jelenti, lehet, hogy eleve valahol laktak, de a férj vagy a feleség soha nem egyezett bele, ez egy ilyen kényszer volt, és ezért az már másképpen lehet gondolni ez az egész dolog. Hiába az volt az utolsó közös lakásuk, de a férj eleve nem akarta, vagy a feleség nem akarta. De hát ez nem került bele, legalább úgy, a megfogalmazásban úgy nem került úgy bele, hanem az utolsó lakhelyük ez a közös. Az utolsó közös lakhelyük ez a hely. Mi a logikája ennek? A logikája az is, amiről már beszéltek, és még fogunk beszélni róla, hogy ott, ahol létrejön valami, vagy attól létrejött, vagy ahol a kivitelezése van, most beszélünk egy üzletről például, mert azt mondtuk, hogy valószínűleg ott, ahol folyik az üzlet, akkor valószínűleg ott. Valószínűleg mindketten arra gondoltak, hogy itt lesz a pereskedés. És hasonlóképpen egy házasságban, hogy összeházasodtak és megbeszéltek, hogy itt ebben a városban, abban a városban fognak lakni, akkor ez is ugyanígy, hogy ha itt lakunk mindketten, akkor valószínűleg abban indultak ki, hogy itt lesz a, ha bármi van, akkor az itteni bírósághoz fogunk fordulni. Ha ez így van, akkor természetesen nagyon akkor magától értető, hogy ha nem volt közös megegyezés az itteni lakhelyük, akkor annak nincs alapja. De lehet az is, sehol nem láttam, de lehet, hogy az izraeli rabinátus nem erre gondolt, hanem megint egy ilyen technikai dolog, hogy most ugye válás, mindenki máshol lakik most már, és fognak kezdeni arról pereskedni, hogy most miért laktunk azt, ugye? Elvileg közös lakásuk az Budapest volt. Igen, de hát eleve azt fogja mondani a férjedet, hogy eleve én Debrecent akartam volna, akkor nem csak az, hogy maga vállásra még nem fognak tárgyalni, először fognak tárgyalni, hogy hol laktunk volna, ami már nem is aktuális, hanem visszamenőleg fognak kezdeni vitatkozni, hogy most én beleegyeztem a Budapestbe, vagy én eleve Debrecent akartam. Ennek semmi értelme nincs. Egy dolog, ha van egy tény, hogy volt egy közös lakásuk, akkor ne vitatkozunk most tovább, laktunk volna, hanem akkor menjen a per eleve a válása. Ha ez így van, akkor mindegy, hogy most volt megegyezés, vagy nem volt megegyezés. A Feinstein rabbi, ő másképpen látja az egészet. Úgy, ahogy mondtam, az izraeli rabinátusnak a perentartási rendeletek, azok sokszor halachikusak, és sokszor ilyen praktikusokat hivatalos legyen, és olyan menetrendje a dolognak. Feinstein rabbi, aki külföldön lakadott, annyira nem volt annyira a hivatalos szempont, hát ő halachikusan tárgyalt a témákat. Ő azt mondja, hogy a férj és feleség között van egy per, akkor attól függ, hogy miről szól a per. Valamikor úgy lehet szólni a bírósághoz, hogy mi kérünk, hogy a bíróság béket teremtsen. Ami azt jelenti, hogy nekem vannak sérelmeim, neki is vannak, elmegyünk a bíróság fogja eldönteni, mindketten elfogadunk a bíróságnak a döntése, és akkor újra lehet együtt élni. Ha erről van szó, akkor azt jelenti, akkor még elvileg a házasságnak a struktúra, és a velejáró kötelezettségek azok még elvileg állnak. Ha ez így van, akkor aki elköltözött a közös lakás helyéről, az nem számít, hanem azt kell nézni, hogy ugye mivel itt a pernek a lényege, hogy folytatni szeretnénk még ezt a házasságot, és ennek a házasságnak kapcsolódik egy lakhelye, akkor az, azon a helyen az az illetékes bíróság. Ha pedig arról van szó, hogy itt a válásról szól a per, a válás az per, akkor már nincs közös lakás. Akkor már van alperes és felperes, ugye, mint minden másban, akkor ezt kell nézni. Nem olyan egyszerű ez, mert ahogy mondtam előbb is, hogy ha létrejön valami, egy vállalkozás, egy ilyesmény, azt mondja, attól létrejött, és hol folyni fog az egész vállalkozás, az valószínűleg azt jelölte ki illetékes bíróságnak is, és ezt lehetne mondani házasságnál is. De hát gondolom, akkor Feinstein olyan esetben mondja, amikor nem egyértelmű, hogy volt egy beleegyezés ebben, hogy hol lenne az illetékes bíróság. Ugyanez a tízes rendelet második paragrafus azt mondja, hogy a házaspár között elindították a pert, de nem az illetékes bíróságnál, de érveltek mellette. Például az az eset, amikor a férj azt mondta, mivel a gyerekek nálam vannak, mert azt kérem, hogy ne legyen szükség nekem utazni másik városba, mert ez nehezíti a gyerekkel való foglalkozás. A feleségnek most nincs gyereke, ugye a gyerek nálam van, akkor inkább jöjjön ő ide. És erre konkrét eset, amikor a bíróság azt mondta, rendben van, ha abban a városban van bíróság. Ha már így se volt abban a városban bíróság, csak az a kérdés, hogy most utaznak 50 km vagy 100 km, azt mondta a bíróság, az már. Ha így is utazni kell, és így is már valamit rendezni kell a gyerekhez, valahogy ki kell találni egy babysitteret, ilyesmi, akkor már utazon 100 km-t is, és nem csak 50. Ami azt jelenti, hogy picit rugalmas kell lenni ilyen, az egész illetékes bíróságnál rugalmas kell lenni, először azért, mert nem lehet ilyen mereven foglalkozni ilyen dolgokat. Pláne a zsidó jogban, amiről már többször beszéltünk, hogy valójában minden bíróság illetékes bíróság. És ezért az okot ad annak, hogy lehet rugalmasabb lenni, mert az csak egy formalitás, hogy hol legyen a tárgya. Valójában minden bíróság tudja a tárgyat. És ha van oka annak, hogy most egy másik bíróságnak az mehet. Másik eset, hogy egy házaspár mondjuk Izraelbe élt, és elutazott Amerikában. De nincs semmi bizonyíték arra, hogy bármikor terveztek volna ott maradni Amerikában, utaztak egy hónapra. És közben a feleség úgy döntött, hogy ő marad itt, és nem megy vissza Izraelbe. Erre megint az izraeli bíróság, mivel nagyon ragaszkodik a illetékes bíróság, azt mondják, a közös lakhelye, az a kell fordulni, azt mondja, hiába most a feleség már Amerikában van, úgy, hogy együtt utaztak, ez nem elég ahhoz, hanem azt kell, hogy legyen, hogy megváltoztatták a közös lakhelyüket, ők nem változtattak meg, elmentek egy utazásra. Egy dolog biztos, hogy nem a házasságnak a helye az, ami számít ebből a szempontból, hanem mi volt a terv, vagy a házasság után hol fognak lakni. Egyébként a Sulnár azt mondja, ha nem volt semmiféle, nem beszéltek meg másképpen, akkor azt mondom, hogy a házasságnak a helye az ott, ahol a lány lakik, a lány városában, mert a fél jön a feleséghez, szerintem a vőlegen jön a mennyasszonyhoz elvenni őt feleségül, megkérni a helyét, a kezét, és házasság után pedig, ha nem beszéltek meg másképpen, akkor a fél városában kell lakni. Ez egyébként egy ilyen általános, természetesen lehet eltérni közös megegyezés kapcsán. közös megegyezésen keresztül. De mindenképpen nem azt kell nézni, hogy hol házasodtak, hanem azt kell nézni, hogy mi volt a terv, hogy hol laktak volna. És az, ahol laktak, az valószínűleg az illetékes bíróság. Az az eset is volt, hogy válás volt egy bíróságnál, és akkor gyerektartásról, gyerek elhelyezés inkább, azt mondta, hogy jó, 6 éves koráig legyen a mamánál. Utána azt mondta, nem szólt. Az ítélet nem szólt, hogy mi lesz utána. És erre 6 éves lett a gyerek, erre az apja beadott egy kérvényt a bíróságnak, akkor most szeretné, hogy kerüljen át a gyerek hozzá. Igen ám, de amikor válás volt, mit ketten ebben a városban laktak. Most már 3-4 éven keresztül a feleség már másik városban lakik. Erre azt mondta, a feleség elnézést, most már nem az az illetékes bíróság. És erre elég logikusan azt mondta a bíróság, hogy azt kell folytatni, ahol kezdték, mert ők már ismerik. Ők már ismerik az ügyet, akkor inkább ott legyen a folytatása. Ha pedig mindketten elmentek egy más városokban, az egyik jobbra, a másik balra, akkor természetesen nincs értelme visszamenni oda, mert nehezíteni mindkettőnek. Ez kicsit neked nem teljesen világos, hogy mit jelent az, amikor azt mondjuk, hogy menjen vissza az előző bírósághoz, akkor ők már ismernek az ügyet. Kicsit bizonytalan vagyok abban, nagyon sokszor az van, mondjuk egy bíróságon több bíró van. Igen, pláne, amikor egy bíró egyedül dönt, ott nagyon sokszor van, hogy ez ügy, vagy ez kerül, vagy az kerül, vagy a harmadik az kerül, de még Izraelben is, ahol minden ügynél három bíró ül, mert a rabinikus bírónak mindig hármas kellett legyen, az soha nem feltétlenül, hogy mindig ugyanaz a három lesz. Ha nem ugyanaz a három, akkor mit segít, hogy ugyanabban a városban van, ha nem ugyanaz a három. Ha azt mondom, hogy ugyanaz a háromhoz menjen vissza, annak van logikája. De ha nem biztos, hogy ugyanaz a három bíró fog ülni, akkor mi a különbség, hogy a jeruzsálemi bíróság fogja elkérni a dossziét a Tel Aviv bíróságtól, vagy maga a Tel Aviv bíróság egyik szobában fog vándorolni a dossziét másik szobában, más bíró fogja elolvasni a régieket, és akkor fog dönteni. Ezért nem teljesen világos nekem, de attól tartok, hogy egy kicsit itt is a formalitás is egy kicsit belejátszik. A Tel Aviv, akkor maradja a Tel Aviv, és akkor, mert mondom, ahogy mondtam már, hogy ez a formalitás nagyon sokat lehet látni ezekben az egész perentartásban. De a másik eset, hogy mi van akkor, ami azt jelenti, vannak olyan esetek, amikor lehetetlen azt mondani, hogy a közös lakhely az legyen az illetékes bíróság. Mi van abban az esetben, ha a férj erőszakos volt a feleségével szemben? Ütötte, vagy mit tudom én. És ezért neki muszáj volt menekülnie a város, a lakásból, és természetesen hát az utcán nem fog lakni, erre hova megy az ember vissza? Visszamegy a szülőházába. És az pedig egy másik városban van. Akkor most mit lehet mondani neki? Azt lehet mondani, hát mivel házasság, és akkor közös, hát nekem menekülnem kellett onnan. Biztos, amikor ő beleegyezett, hogy lakjunk ebben a városban, biztos nem arra gondolt, hogy az a város legyen a központunk, még akkor is, ha én veszélybe kerülök, mert üt engem. Szinte abból indulunk ki, hogy a közös lakás az a központ is, mindketten abból természetesnek veszik az itteni bíróság fog kezdeni, de amikor a feleség azt mondja, hogy nekem menekülnöm kellett, akkor erre nem számítottam, és biztos, hogy nem erre gondoltam volna. Ezt a bíróság el is fogadta Izraelbe, hogy igaz, hogy most az ő helye jogosan egy másik városban lett, és ennek a férj tehet róla. Volt ez eset, és érdekes, hogy ezektől az esetektől, ugye a törvényhozó nem tud elég esetet kitalálni, mert az élet sokkal kreatívabb, mint amit az élet tud produkálni. Olyan eset volt, amikor a férj és a feleség más-más városban laknak, és a férj azt mondta, jó, hiába itt laktunk ebben a városban, most a feleség ott van, akkor én elmegyek, vállalom ezt. Eljön tárgyalás időpontjára, a feleség nem jelent meg. És később valami kifogás mondat, hogy jaj, fájt a fejem, és nem tudtam jönni. Erre azt mondta a férj, várjál, én azért mondtam, hogy egy szívesen vállalom átmenni a másik városba, mert akartam gyorsan befejezni az egészet, és ezért azt gondoltam, hogy alkalmazkodom. De ha a feleségem eleve húzni akarja, most fejfájás, holnap lesz gyomor, és mit tudom én, miért menjek én a másik városban, azért tudjon engem tudjon visszaérni ezzel, és a bíróság elfogadta, de ebben az esetben joga van visszavonni a beleegyezését, és akkor az egész ügy visszamegy a saját városában. Így legalább, ha nem jelenik meg, akkor két utcával arra visszamegy a munkahelyére, vagy hazamegy. A még egy eset, amikor a feleség egy másik városban lakott 4 gyereke, fordult a bírósághoz, hogy asszony és gyerektartást kért. Erre azt mondta a bíróság, igen ám, de az illetékes bíróság az nem itt van, hanem Jeruzsálemben van. Igen ám, de az a baj, hogy 4 gyerek van, és éheznek. Erre azt mondta a bíróság, jó, akkor 4 hónapra én állapítom meg, hogy mennyi legyen a tartásdíja, utána közben legyen a tárgyalás a Jeruzsálemi bíróságnál. Ebben az esetben a férjnek nem tetszett, hogy eleve már 4 hónapra már ki van szabva, és fellevezte nem a legfelsőbb rabbinikus bírósághoz, hanem ő ment a legfelsőbb állami bírósághoz. Ami azt jelenti, nem, már nem a Beis Din vallási bírósági rendszeren belül. Mert van az ilyen lehetőség, hogy hiába van egy rabbinikus bíróság, a legfelsőbb bíróság oda lehet fordulni, ha az ember azt látja, hogy nem mennek a dolgok jól. A legfelsőbb bíróság azt mondta, egy dolgot kell figyelembe venni. Ugye elvileg minden házassági ügy az a rabbinikus bírósághoz kapcsolódik. Ami azt jelenti, hogy azt kell nézni, hogy mit ír elő a halaká. A halakában van egy perentartási előírás, tehát nem kőbe van fésve. Elég rugalmas a halaká ilyen dolgokban. Ami azt jelenti, hogy mindig kell figyelembe venni, van egy elv, és mindig kell figyelembe venni a gyakorlat, hogy a helyzetet. Azt mondja, nagyon reális, és nagyon jól hangzik, amit a bíróság mondott. A feleség követel, akkor nekik el kell menni a férj után, pláne úgy értem, hogy a közös lakhely is volt Jeruzsálem. Az rendben van. Ugyanakkor 4 kis gyerek van itt, aki éhezik. Elég jó, elég. Az érvelés nagyon könnyen lehet elfogadni, mivel 4 kis gyerek van, ezért muszáj valamit mondani a következő rövid távra, és aztán majd közön legyen a tárgyalás. Azt mondta, nagyon logikus, nagyon szép, és helyen hagyta ezt az egészet. Szóval ezek különböző esetek, ami csak arra mutatja, hogy hogy kell alkalmazkodni ezekhez a törvényekhez, mikor kell szó szerint venni, mikor lehet kivételt tenni az egészbe. Van egy eset, ami igazad, ez nem pénzügyi, ahol bibliai előírás az illetékes bíróság. És ez pedig a sógorházasság esete. Ugye ez az egész, ez egy nagyon érdekes előírás, Mózes 5. könyve, 25. fejezet, 25. fejezete ír erről. Ha meg, most az alap előírás úgy szól, hogy egy fiú testvérnek soha nem szabad elvenni a sógornőt. szerintem akár a fia, a testvére már meghalt, akár a testvére elvált tőle, az nem szabad elvenni. Ez egy tiltott házasság. Egy kivétel van, ha a fiú testvér meghalt és nem maradt gyerek, ebben az esetben előírás az a sógar, azt jelenti, a testvér vegyen el a sógarnőt. Így, ez olyan, mint a lehet így mondani, hogy még megmentünk a házasságot valamennyire, még a családon belül marad. De természetesen, hát amikor ez a házaspár összeházasodott, akkor meg szerelmesek voltak, és összeházasodtak. Most hirtelen a férje meghalt, akkor ez nem magától értető, de most ő akar házasodni a testvérével. És ugyanígy nem biztos, hogy a testvér akar elvenni a sógornőt. Hiába rokonok voltak 1, 2, 10, 20 éven keresztül. Erre azt mondja a Biblia, hogy mi van abban az esetben, ha nem akarnak házasodni, akkor van egy ilyen szertartás, ugye válás nem lehet, mert nincs itt házasság. Tehát van egy másik szertartás, úgynevezett halica. Halica azt jelenti, hogy ez egy nagyon sajátos szertartás, hogy a sógornő leveszi a sógornak a cipőjét, és aztán leköpi, és ez is azt mondja, így kell tenni, amikor nem vállalják a testvére özvegyét. És ettől a perctől kezdve szabad a sógornőnek bárkivel házasodni. Ez a chalitza. Ebben az esetben mondja a Talmud, hogy minden körülmények között, már a Biblia is utal arra, hogy a fér városában kell, hogy történjen ez az egész, ez a szertartás. Érdekes, a Talmud úgy fogalmazza meg, hogy mindenképpen a sógornő megy a sógora után, még akár Tiberiástól Cipóriig. Most hogy hangzik ez a Tiberiástól Cipóriig? Nagyon messze, a két világ vége, ugye? Valójában térképen nézzük, egymás mellett van a kettő. Akkor most mit jelent az, még akár Tiberiástól Cipóriig, ami szomszédváros, és erre két magyarázat van erre. Az egyik magyarázat azt mondja, hiába Tiberiás, ez egy nagy központ, és ott vannak a nagy tudósok, mert ez a bíróság előtt kell történjen, ez az egész szertartás. Hiába itt vannak a nagyobb tudósok, el kell menni a kisebb helyre is. Miért? Mert épp a fér Cipóriban lakik. Ami azt jelenti, nem azt kell nézni, hogy hol az igazibb, hanem hol lakik a fér. Ebből adódik az is például, hogy a sógor külföldön lakik, és a sógornője Izraelbe, hiába Izrael az a Szentföld, el kell hagyni a Szentföldet, el kell menni külföldre. Az egy magyarázat. A másik magyarázat másképp azt mondja, hiába olyan közel egymáshoz, akkor se menjen a sógor a sógornője, hanem fordítva. Még akkor is a kicsi, nem kell annyira erőltetni tetnie magát, akkor se veszem figyelembe. És hol van a Bibliában ez írva? Honnan lehet levezetni ezt a Bibliában, az illetékes bíróság mindenképpen azt, hol a sógor a férfi lakik? Mert a Biblia azt mondja, hogy el kell menni az ő bíróságához, és az himnemű van írva, szerint a sógor bíróságához el kell menni. Akkor egyértelmű, hogy ő az illetékes bíróság. Ebben az esetben, ugye mivel a nő akar szabadulni, és ő akar házasodni mással, akkor elvileg ő a felperes. A sógor az alperes. Ami azt jelenti, ez az eset stimmel azzal, az általános alapelvel, hogy az alperes megy a felperes megy az alperes városában, az az illetékes bíróság. Csak az óriási különbség az, hogy általában, amikor azt mondjuk, az alperes város, az illetékes bíróság, ez egy ilyen rabinikus rendelet, és ott sokkal rugalmasabb lehet lenni. Egy rabinikus rendelet, az csak eleve azért jön, hogy legyen egy rend. Amikor bibliai írás ugyanez, akkor sokkal, sokkal szigorúbb az előírás, és kevésbé lehet rugalmas lenni ebben az esetben. Most mivel mindenképpen az van, hogy el kell menni a sógar városában, az az illetékes bíróságban, az a lehetőség, amiről beszéltünk, hogy azt lehet mondani, hogy szeretnék elmenni a legfelsőbb Jeruzsálemi bíróság, az arra erre nincs lehetőség, mert a Biblia előírja, az ez a bíróság az illetékes. De arra az van írva, hogy mi van akkor, ha valaki elutazott otthonról. Vagy az, hogy elhagyta a lakásod, és nincs még állandó lakhelye, hogy elment egy hosszabb útra. Ebben az esetben, aki neki nincs már helye, ebben az esetben akkor ő, a fér, a sógarnak el kell jönnie a sógar helyéhez. Azt nem értettem még teljesen, és nem találtam erre, aki magyarázna, hogy miért mind azt mondom, hogy abban az esetben, amikor a sógarnak nincs állandó lakhely, akkor mindenképpen neki kell eljönnie. Miért? Sőt, az is van írva a sóhanában, akkor kötelező neki elmenni a sógarnőjehez. Miért? Miért kötelező? Arra gondoltam, hogy talán azért, mert ez egy micva. Az egész szertartás az kötelező, és ezek szerint ő neki kell létrehozni ezt a micvát. Talán, de ebben nem vagyok biztos. Ugyanígy írja a Shulchan Aruch, hogy olyan helyen lakik, ahol nincs bíróság, hogy olyan bíróság van, akik nem ismernek ezt a szertartásnak a menetrendje. Mert azt kell tudni, ez a szertartás ez elég ritka szertartás. Miért ritka? Régen nagyon ritka volt. Miért? Mert nagyon sokszor tényleg azt mondja, létre is jött a házasság. Ha létrejön a házasság, akkor nincs ez az egész szertartás. Ha nem akarnak házasodni, akkor van ez a szertartás. Ma már inkább van ez a szertartás. Miért? Mert ma az az alapelv, hogy eleve ne házasodjanak össze. Miért? Nagyon érdekes az érvelés is. Az érvelés úgy szól, ugye mondtam előbb, alapelv az, hogy sógar nem veheti el a sógarnőt. Tilos. Ha nincs gyerek, akkor kötelező. Mi azt mondja, amikor nincs gyerek, akkor fel van oldva az a tilalom. Erre azt mondja a Talmud, ez csak abban az esetben fel van oldva, ha az ember a micvára koncentrál. Azt mondja, azért veszem el a sógarnőmet, azért megyek én a sógaromhoz, mert ez az előírás. Mi van akkor, ha mégis szerelmesek véletlenül, és egyáltalán nem a micvára gondolnak, hogy de jó, most lehet összeállítani, mert régen, én már régen néztem rá, csak nem volt alkalom rá, de most pedig lehetséges. Ha nem a micvára gondolnak, akkor marad a tilalom. Mert csak a micva oldja fel a tilalmat. És erre az van írva, hogy hát hol van az az ember, aki csak a micva miatt fog házasodni, és nem azért, mert szerelmes a másikban. Erre az van írva, hogy inkább eleve legyen ez a szertartás, és ne legyen házasság. Ezért ma már egy kicsit gyakoribb, de akkor is csak abban az esetben van, ha valakinek nem volt gyereke. És nem kell, hogy legyen gyereke ebből a házasságból, még akkor is, hogy másik házasságban van gyereke, akkor az előírásban nem áll fenn. Csak akkor abban az esetben, amikor egyáltalán nem volt gyereke. Ez elég ritka előírás. Szóval erre azt írja Shulchan Aruch, hogy olyan bíróság van, aki nem ismeri ezt a szertartást, vagy olyan helyen, ahol nincs, akkor természetesen akkor nem kell eljönni egy másik városban, hozunk létre gyorsan itt egy bíróság, mert az van írva, hogy a fél városához, annak a bírósághoz kell fordulni. Ha nincs itt bíróság, akkor át kell menni egy másik helyre, ahol létezik bíróság. Valaki azt akarta mondani, hogy mikor mondja a Tóra az, hogy el kell menni a férj, hogy a sógarnőnek el kell menni a sógarhoz, ha ez a szertartás akarják megtartani. Mi van abban az esetben, mert akarnak házasodni? Jön a férj ide. De valaki nem ért egyet ezzel. Egy nagy kérdés van. Ugye, mert előbb mondtam, hogy itt bibliai előírás az, hogy el kell menni az alperes helyére. Itt ebben az alperes az a sógar. És itt kevésbé lehet rugalmas lenni. Mi van akkor mindketten azt mondanak? Hú, közös megegyezés, hogy másik városban lesz. Lehetséges vagy nem? Erre volt a lublini rabbi Salomon Luria, aki azt mondta, nem, itt nem lehet. Ha ez a bibliai előírás azt úgy szól, hogy a fél városanak a bírósága, az az illetékes bírósága, nem lehet itt közös megegyezés, mert nem lehet módosítani, ami a Bibliában le van írva. De a legtöbb vélemény azt mondja, hogy a Biblia nem úgy írja elő, hogy kötelező így legyen. Amikor a Biblia azt írja elő, de ha a hetedik napon, péntek este, szombat este kell pihenni, ez nem egy jogom van kivenni a szabadságot, kötelező kivenni szabadságot. És nem lehet azt mondani, hogy jó, a héten nem szombaton szeretnék pihenni, inkább kedden, ez így jobban jön ki. Nem lehet. Emiatt egyébként, hit, amikor hit van, az problémás, mert a zsidó, aki tartja a szombatot, nem tud bemenni dolgozni. Hiába átraktak, nem lehet átrakni. A pihenő nap az előírás szerűen elő van írva a szombatra. Nem lehet közös megegyezés, de a munkáltató és a munkavállaló megegyeztek, hogy most átteszik ezt jövő péntekre, vagy jövő hétfőre, vagy ilyesmi. Ez, hogy négy bíróságot kell fordulni, a legtöbb vélemény azt mondja, hogy ez nem egy kötelező, hanem megint ez joga van ragaszkodni ahhoz, hogy jöjjenek ő hozzá, a sógorhoz. De ha lemond erről, ez joga van. És még ebben a témában még egy dolog, hogy mi van abban az esetben, mert a rendeletekben benne van, hogy valaki elindította a pert két helyen, két bíróságnak. Akkor még marad. Technikai megoldás, marad az, amit előindított. Itt adta be kedden, adta be szerdán, akkor a kedi marad. Jó, ez egy ilyen nagyon furcsa eset, és nem is értem, hogy miért foglalkozni. Azt jelenti, ugyanaz az alperes beadat, ugyanaz a felperes beadat két helyre, az, vagy két városban, szóval egy kicsit furcsa az egész rendelet, csak elmondom, mert benne van, kicsit furcsa az egész. No. Most beszéljünk még egyszer arról, hogy mert szó volt már erről különböző összefüggésben, és most beszéljük meg arról, hogy mi van akkor, amikor volt egy közös megegyezés. Arról, hogy hol lesz a négy bírósághoz fognak fordulni. Ugye, hogy mondtam, már szó volt különböző összefüggésben, de most koncentráljunk erre, hogy tisztázunk az alapelveket. Két alapelvet mondtunk eddig. Az egyik az, hogy általában, amikor nincs semmiféle ilyen jó érvelés, hogy miért térjünk el, azt mondjuk, hogy mi megyünk a felperes, jön az alpereshez. Egy, másik, kivéve gyerek a szülővel szemben, tanítvány a rabbi mesterével szemben, ő megy a felperes után. Mind a két alapelv nem érvényes, ha egyértelműen megbeszélték, akár írásban, akár nem írásban, hogy hol lesz a, ha vita lesz, akkor hol lesz a még bírósághoz fognak fordulni. Az egyik respondum könyvben az van írva, hogy elég az, hogy megbeszéltek, de erre van, aki azt mondja, megbeszélni csak akar lehet, mielőtt létrejött a tranzakció. Mondjuk egy üzlet mielőtt létrejött, egy kölcsön mielőtt létrejött. És akkor, ha megbeszéltek, az elég, az már kötelező. Mert csak ennek tudat alapján jött létre az egész tranzakció. Ha pedig más később beszéltek meg, mondd, mi lenne, ha lesz valami vita, hova fogunk fordulni? Az nem elég, hogy csak megbeszéltek, azt már sokkal konkrétabban kell lefektetni írásban, és egy ilyen birtokba vétel, valami kell a történjen, hogy ez érvényes legyen. Érdekes, hogy mi van akkor, az volt a megállapodás, ha vita lesz, akkor a pesti állami bírósághoz fogunk fordulni. Ezt már tudunk, hogy zsidónak nem szabad fordulni állami bírósághoz. Erre azt mondom, a pesti megmarad, az állami bíróság nem marad meg. Azt mondja, a városról volt megállapodás, akkor az érvényes. A konkrét bíróság az nem segít, mert az két zsidó között el kell menni a rabinikus bíróság. Mert hiába nem gondoltak egyáltalán, mind ketten elismernek, hogy ők nem gondoltak a rabinikus bíróságra, de ez minket nem érdekel. Volt egy közös megegyezés Budapestre, akkor az érvényes, még akkor is ők nem erre gondoltak. Ők más valamit gondoltak Budapestre, nem arra, ez nem érdekes. Ugyanígy, az valaki egy esküt tesz. Azt mondja, esküdöm Isten nevében, hogyha bármi vita van, elmegyünk ez a bírósághoz. Most elvileg egy eskü, ez egy olyan dolog, ami az ember elkötelezte magát Isten előtt. A másik embernek elvileg nincs semmi köze, hogy most én nem tudok beperelni a másikot, hogy hú, ez az illető nem eszi kósert. És jó, neki kósert kell edni, miközben neked lehet. Ugyanígy én azt mondom a bíróság, hogy az illető tetted esküd Isten előtt, hogy ő el fog menni az és az a bírósághoz. Jó, akkor ez hiába engem érint, de az esküdhez elvileg semmi közön. De ebben az esetben nem abból a szempontból, mert a eskünek a fontossága, az eskü lényegében a közös megegyezést jelenti. És ha tetted esküt, azt jelenti, hogy el is elfogadta ezt is ezt a bíróságot, akkor ezt még a bíróságon keresztül be lehet hajtani. A vállás esetében gyakran merül fel ez a kérdés. Ha volt egy közös megegyezés, hogy vállás esetén a feleség és a gyerekek joguk van átmenni, lakni Debrecenben. Azért most a házasságban a házaspár és a gyerekek élnek Budapesten, de volt egy ilyen közös megegyezés, hogy vállás esetén a feleség joga van átmenni Debrecenben. Erre azt mondja Hálás, ez nem jelenti az, hogy már a tárgyalás is Debrecenben lesz. A fér választa, hogy a vállás után az a nehézség, hogy mit tudom, egy gyerek látogatás, vagy ilyesmi, az messze lesz, vagy ilyesmi, azt választa. De ebben nincs benne maga a tárgyalás, maga a vállást is vállalt. Sőt, vállás előtt még nincs joga a feleségnek elmenni a gyerekek, elvinni a gyerekeket Debrecenbe. Olyan eset is merült fel, hogy volt egy közös megegyezés, hogy a híres pesti rabiknál fogunk tárgyalni az ügyet. Igen ám, de a pesti rabik, vagy pesti rabbi, vagy rabbi közben elmentek New Yorkba. Jobb állás, ezért akkor melyik itt a lényeg? A pesti, vagy a rabbi? És erre az a röfpandum könyvekben tárgyanak erről, és azt mondok, ha megneveztek a híres pesti rabik, azt jelenti, akkor itt a tudás és nem a városra gondoltak is. Akkor ebben az esetben kötelező utánuk menni New Yorkba. Most ez, amikor egy egyértelmű, explicit megegyezés volt, az mindenképpen kötelező. Aztán létezik egy olyan megegyezés, ami nem egyértelmű, de a körülménynek arra mutatnak. És ez is érvényes. Azt jelenti, soha nem mondta, soha nem írta le, soha nem utalt erre, de a körülmények erre mutatnak. Mi a legegyszerűbb példa? A legegyszerűbb példa, hogy a bíróság felszólította, hogy jön el 11 órára, eljött, kezdődött a tárgyalás, és fél óra múlva azt mondja, várjatok, nem is az illetékes bíróság. Jó napot kívánok! Már fél óra, vagy egy nap, vagy két hét folyik a tárgyalás, már nem lehet visszavonni. Azzal, hogy kezdte a tárgyalást, kezdett előadni, ebben benne van az, hogy elfogadom ezt a bíróságot, mint illetékes bíróság. Egyébként Izraelben az illetékes, ha valaki az illetékes bírósággal akar érvelni, azt nem lehet itt válaszlevélben írni a bíróságnak, elnézést, én nem fogadom el ezt a felszólítást, mert mert nem illetékes, hanem arra a napra, arra az időpontra el kell jönni, és azzal kell kezdeni a tárgyalását, hogy jó napot, ez nem az illetékes bíróság. Nem értem, mi a logika ennek, ez egy kicsit egy ilyen formalitásnak tűnik, és nem értem, mit nyernek ezzel, ez csak nehezíti. Talán azért, hogy lényegében, hogy mindig, amikor felmer az a kérdés, hogy illetékes, vagy nem illetékes bíróság, az lényegében az már a tárgyalásnak a kezdete. Tényleg nem illetékes? És akkor ez nem levelezés témája. Jöjjön el, érvelen, a másik fog ellene érvelni, talán emiatt. Egy olyan eset is volt, egy külföldi állampolgár külföldről válaszolt az izraeli bíróságnak, a rabinikus bíróságnak, hogy nem igaz, amit a fér állítja így is így, hanem így is így másképpen. Szóval válaszolt, és aztán, amikor azt mondta, jó, akkor most kezd, nem illetékes, azt mondta, hogy abban a válaszolt, és pontosította, ez is arra útra, hogy ő elfogadta. Utána már nem lehet illetékesre hivatkozni. De abban az esetben, amikor a válaszlevelben annyi volt, hogy én nem fogadom el a vállólevelet a férjémtől, ez nem helyes, erre azt mondta a bíróság, ő nem tárgyalt, ő elutasította. Elmondta, hogy miért nem akar elfogadni, de nem kezdett tárgyalni. Akkor természetesen ez nem, azt jelenti, az olyan kell, hogy legyen, hogy tényleg arra utaljon, hogy ő szeretne tárgyalni ennek a bíróság. Ha elutasítja, hiába érvel, miért utasítja el az egész perc, akkor a lényeg az, hogy ő nem akar tárgyalni. Abban az esetben, amikor azt mondja, ha ilyen és ilyen körülmények között eljönnék, akkor azt jelenti, hogy illetékes bíróságot már elfogadta. Volt egy olyan eset, erre mondom, hogy az élet mindent képes megteremteni, hogy egy külföldi állampolgár az izraeli bírósághoz, fordult, hogy békésítse ki a házaspárt. És hoztak egy rendben egy ítéletet, ez így helyes. Fél évvel később a feleség beadta a bíróságnak, hogy volt egy ítélet, és a férjem nem tartja magát ahhoz. Erre azt mondta a férj, elnézést, nem illetékes bíróság, egy külföldi állampolgár vagyok, engem nem lehet kényszeríteni itt tárgyalni. Erre azt mondta a bíróság, ez vicces. Hát ő kezdte ezt a pert, ez csak a folytatása a pernek. Ha ő kezdte, akkor azt mondja, hogy elfogadta. Most, hogy nem akarja folytatni, ez már az ő dolga. Ebben a témában még egy részlet, hogy van az az eset, ezt már mondtam, amikor joga van az embernek, hiába volt egy beleegyezés, illetékes bíróság kapcsán joga van visszavonni, azt mondja, hogy nem erre számít, hogy arra gondolta, hogy ebből gyorsabb lesz a tárgyalás, ha lassabb lesz, akkor nem akar ezzel, és ez joga van. No, ezek a pár részletek az illeték bíróságról, de hát inkább próbáljunk még ezt a témát befejezni, mert a következő témában következő alkalommal szeretnék másik témáról van az az eset, ami már felmerült egy párszor, hogy az a hely, ahol létrejön a vállalkozás, vagy amikor vagy a szerződés azt jön létre, vagy a vállalkozás, a tranzakció, akkor ez se egyértelmű, de mindenképpen a körülménynek és a kontextus arra mutat, ha itt jön létre, és itt lesz a székhelye ennek az új vállalkozásnak, akkor valószínűleg ezt itt akarnak ezt tárgyalni. Most mi a lényeg az egészben? Hogy maga az a tény, hogy itt jött létre, itt írtak alá a szerződés, itt jött létre a vállalkozás, ez még nem jelenti azt, hogy ez az illetékes bíróság. Csak azt mondom, hogy általában, ha itt jött létre, akkor valószínűleg arra gondoltak, hogy itt fognak ezt tárgyalni. De ez csak egy ráépítünk arra a tényre, hogy itt jött létre, azt mondjuk valószínűleg. Ha nem valószínűleg, akkor nem. Nézzük meg, milyen dolgok lehetnek ebben a témában. Az egyik, hogy írva volt, hogy január 30-án Pesten fogja kifizetni a tartozását. Ha meg volt nevezve a fizetésnek a helye, ezt utal arra is, hogy ha nem lesz fizetés, akkor Pesten lesz a tárgyalás. Vagy fizetés, vagy tárgyalás, és meg volt nevezve a Budapest, valaki ezt nem fogadja el annyira egyértelműnek. Fizetés, ha pénz van, akkor ad, tehát ha tárgyalni kell, akkor már nem biztos, hogy ad. Másik eset, hogy két ember, valaki befektetett másiknál, és mindketten itt laktak ebben a városban, és befektet nála. Közben elköltözött másik városba, mert azt mondja, az illető elnézést. Én azért fektettem be nálad, mert itt vagy kéznél, ha bármit kell tárgyalni, ismerni itt a bíróságot, és ide fogunk menni. Az a te közben elköltöztél, ez a te dolgod, jogod van bárhol lakni, bárhol üzletelni, de én nem erre számítottam. És ehhez joga van, tényleg az itt. Ő azt lehet mondani, hogy mivel ő akkor itteni lakos volt, akkor ezt valószínűleg így gondolta. Hasonló mondja a Shulchan Aruch, hogy egy kölcsönadó. Kölcsönad a pénz valakinek, az illető közben elköltözött másik városban, akkor nem tudja az alperes mondani, elnézést, gyere utána. Azt mondja, elnézést, te itt laktál. Itt vette a pénzt, fel a pénzt tőle. Most elveszel a pénzt tőlem itt, mint itteni lakos, és utána kell mennem egy másik városban, ez nem logikus. Akkor bárki elveheti a másik ember pénzt, a világ másik vége, és azt mondja, gyere utána. Most itt mi az érdekes ebben? Hát a Shulchan Aruch azt mondja, elköltözött másik városban, de maradt vagyona itt ebben a városban. Erre a kommentátorra foglalkoznak, most mi a különbség, hogy maradt vagyonú itt vagy nem? Mi a logika a dolognak? A logika az, hogy az embernek nincs joga a másik ember pénzével elfutni, igen? Akkor most mi a különbség, hogy maradt vagyon, vagy nem maradt vagyon? És erre a legtöbb vélemény azt mondja, hogy tényleg, ez nem egy halacha, ez csak egy technikai dolog. Az illető már nem lakik itt, és már nincs semmije itt. Miért kell itt tárgyalni? Mivel fogja tudni az itteni bíróság végrehajtani az ítéletet? Semmivel. Akkor nem éri meg itt tárgyalni. Szintén, hogy technikailag csak akkor merül fel a kérdés, ha marad vagyona út itt, mert akkor van értelme az itteni tárgyalásnak. De valójában minden körülménynek között joga van a felperesnek itt tárgyalni, ha gondolva van értelme. Most itt tényleg, mivel Izraelben a bíróság az egyik városban, ha ítéletet hoz, az érvényes a másik városba is, akkor természetesen akkor van értelme, még akar is tárgyalni, ha nem marad vagyon ebben a városban. Igen, ám csak arra nem szabad elfelejteni, hogy Izraelben a rabinikus bíróság pénzügyi dolgokban ez csak mint választott bíróság működik. Szóval, ha mindketten rabinikus bíróságot akarnak fordulni, akkor ebben az esetben mondhat, ha felperez, gyere ide el ebben a várat. Az én városomban, mert itt vette fel a pénzt. Hogy lesz a végrehajtás? A jeruzsálemi bíróságnak az ítélete az érvényes helyben is. Hasonló az eset régen. Ugye régen olyasmi volt, mint hitközségi adó. Vagy bármi más, hogy egy ember tartozik a hitközségnek, utána elköltözik, akkor megint azt mondja, figyelj, te itt laktál, és valamilyen szolgálatot kaptál, akkor megint magától érted, a hitközség nem fog futni utána, hanem te neked kell itt hagyni neked kell ide jönni, tárgyalni a dolgot. De még egyszer, a lényeg az, hogy nem maga az a tényed, a szolgálat itt történt, ez kötelezi és ez jelöli ki az illetékes bíróságot, tehát azt mondja, hogy valószínűleg ebben a tudatban voltak, valószínűleg. Ha az ember tud érvelni, hogy ez a valószínűleg nincs meg, akkor ezt elfogadható, ami azt jelenti, elindul a per itt, az ember azt mondja, elnézést, ez nem az illetékes. Például, ugye mondtam az előbb azt az esetet, hogy valaki befektet ebben a városban, és az illető közben elköltözik. Azt mondja, elnézést, hogy nem erre számítottam. De mondja a másik, elnézést, de tudtam nagyon jól, hogy jövő héten én elköltözök. Akkor nem tudod azt mondani, abban a tudatban voltál, hogy könnyű lesz elérni, és itt fogunk tudni tárgyalni. Ma igaz, hogy itt jött létre a tárgyalás, de ez nem mutat arra, hogy abban a tudatban voltam, hogy itt fogom téged beperelni, mert én tudtam nagyon jól, hogy el fogsz költeni. És ebben az esetben tényleg tud az elérvelni, hogy ez nem az illetékes bíróság. Hasonló, mert megint egy eset, ami történt. Eljegyzés volt, egy jeruzsálemi fiú, egy bécsi lánya. Aztán a házasság nem jött létre, és akkor pereskedtek. Mindenféle pereskedés lehet. Van olyan eset, amikor azt tudja mondani, hogy megszégyenített. Az, aki kilépett ebből a házasságban, megszégyenítette a másikat, és akkor tud követelni tele pénzt. Érdekes, hogy, hogy erről van két vélemény, hogy ki itt az alperes, ki a felperes. Valaki azt mondja, hogy az, aki kilép a házasságból, ő mindig a felperes. Mert ő akar kilépni, és ő akar kilépni anélkül, hogy ad valamit. És akarja, hogy a másik lemondjon a követelésről. Van egy olyan elképzelés. A másik azt mondja, nem fordítva. Mindig a másik a felperes, ő kilépett, de a másik a felperes, akkor az alperes. Mindenképpen a kérdés az, hogy nem jött létre ez a házasság, és erre a jeruzsálemi fiú fordul a jeruzsálemi bíróságot, itt jött létre az eljegyzés, hát akkor valószínűleg itt lesz a tárgyalás. Azt mondták neki, miért valószínűleg? De nagyon jól tudtad a lány Bécsben, akik, és a házasság előbb még itt oda vissza fog menni, nem fog itt maradni. Miből indulta ki, hogy mindenképpen itt lesz a tárgyalás? Ugye a dolog logikája az, hogy lehet hivatkozni arra, hogy itt jött létre, ha tényleg logikus azt mondja, hogy ha itt jött létre, valószínűleg itt fognak tárgyalni. De egyértelmű, hogy itt jön létre, de nem biztos, hogy itt fognak tárgyalni, akkor erre nem lehet hivatkozni. Érdekes, hogy megint a izraeli rabinátusi rendeletekben az van benne, hogy ha ahol a vállalkozás helye, az az illetékes bíróság, ha a vállalkozás még létezik. Akkor megint az a kérdés, ha a vállalkozás nem létezik, akkor már most futni kell utána. Miért? Most igaz, hogy a Shulchan Aruch is ugyanezt mondta, ha még marad vagyon, és ha nincs már vállalkozás, akkor már nincs vagyon se, de a rendelet inkább úgy, mint ez már inkább egy gyakorlati útmutatás. A gyakorlati útmutatás, a felperes döntsen el, van-e értelme itt pereskedni, ha nincs vagyon, vagy nincs. De az útmutatás miért arról szól, hogy csak akar létezni, akkor ez az illetékes bíróság, ha még létezik a vállalkozás. Mert ez nem logikus. Mert ha már nem létezik a vállalkozás, és közben elutazott Amerikában, akkor futni kell utána. Szóval ez nem teljesen értető. Álljunk meg itt. A következő órán már arra fogunk beszélni, hogy maga most már a bíróságot ismerünk már, a illetékes bíróságot, ki a bíró, minden, és akkor most már maga a konkrét beadványokról fogunk beszélni, de picit még ki fogom egészíteni egy pár szabálya az illetékes bíróságról. Köszönöm a figyelmet!